Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Söfrin György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Jó estét kívánok, köszönöm jó, szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetést csütörtökön kora délután rögzítettük, én Király István Dániel vagyok. Csütörtökön délelőtt 2 órán keresztül a magyar jogállamiság helyzetével foglalkozott az Európai Parlament belügyi állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága. Hogy látja, meggyőző volt a kormányképviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter?
Hát természetesen nem voltam ott, mert én szerda este érkeztem haza, de amit tudok, megnéztem részben, és aztán beszéltem a brüsszeli irodáimmal, beosztottjaimmal, és az a benyomásom, hogy mindenki tulajdonképpen elmondta azt, amit ő el szeretett volna mondani, és nem volt párbeszéd, tehát nem reagáltak egymásra. Ebből a szempontból gyakorlatilag politikolható volt az egész. Amit én nagyon érdekesnek tartok, hogy egy külügyminiszter elmegy egy európai parlament szakbizottsági ülésére. Tudtommal, erre nem volt precedens. Tudom, az első alkalom, lehet, hogy tévedek. Hát én csak 13 éve vagyok képviselő, lehet, hogy valamikor a 80-as vagy 90-es években ez előfordul, de mindegy, hogy ritka. És ez nekem azt mondja, hogy egy üzenet a parlament felé, európai parlament felé, hogy Magyarország komolyan veszi az Európai Uniós intézményeket. Na most nagyon érdekes, ugyanakkor lehanguló, hogy elég sok baloldali képviselő azt mondta, hogy Szijjártó most cinikus. Tehát nem voltak hajlandók, esetleg képesek fölfogni, hogy ez egy komoly gesztus. Hogy aztán a külügyminiszter úr mit mondott, az megint egy más kérdés. Hát ő a gazdasági fejlődésre helyezte a hangsúlyt, illetve Magyarország Európai Unió melletti elkötelezettségét, de ez az üzenet szerintem soha nem múlt volna át, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a baloldali képviselők egy buborékban élnek, és nem akarják meghallgatni, vagy megérteni a számukra ellentétes tényeket. Tehát amikor arról van szó, hogy nincs, amit Pataki Márta is mondott, hogy nincs jogállamiság, sárba tipolják a demokrácia, stb., akkor például nem nézik meg, hogy ott van a bizottság, ami nem tudom hányszor világította át Magyarországon, és minden alkalom azt mondja, hogy alapvetően a dolgok rendben vannak. Vagy amit én szeretek idézni, a jogi eredménytábla, a bizottság az évben, minden évben a áprilisban adja ki, Magyarország tűrhetően szerepel.
Mármint a betartott jogok, vagy a jogsértések tekintetében összeállított listán.
Az egész jogigazgatás alapvetőleg tűrhetően működik, tehát nem kell olyan sokáig várni. Alapvetőleg azt lehetne mondani, hogy ebből a szempontból a jogállamiság abszolút érvényben van. És hogyha valaki nagyon aggódik a jogállamiság miatt, akkor Olaszországot kéne néznie. És ezeket én elmondom időről időre, és akkor kizárják. Mert ez más, mint amit ők szeretnének hallani.
Ezen a bizottsági ülésen volt, aki pontosan arról beszélt, amit ön említett, hogy mondjuk Lengyelország esetében szó sincs arról, hogy egy külügyminiszter, egy miniszter elmenjen mondjuk a bizottsági ülésre, nem kommunikál így az Európai Parlamenttel, amit különösen is kiemelt, hogy ez milyen pozitív, illetve arról is volt szó, hogy tulajdonképpen mindenki el tudja így mondani a véleményét, és hát kialakulhat egy párbeszéd is.
Hát én nem menném párbeszédnek mondani, mert szerintem a párbeszéd abból áll, hogy az egyik fél reflektál a másikra, és válaszol, és ez nem nagyon történt meg. Hanem inkább, mint mondom, mindenki elmondja a magáét. Miniszterelnökök időnként eljönnek a plenárisra, tehát Orbán Viktor legalább 2-szer, lehet, hogy 3-szor is volt. Most nem az elnökségről beszélek. A lengyel miniszterelnök azt mondja, hogy a Sidó volt, és azt mondja, Alexis Tsipras, a görög miniszterelnök. Másra nem emlékszem. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy Magyarország egész érdekesen teljesít, hogy mi igen, mi hajlandók vagyunk elmenni Brüsszelbe, elmondani, hogy nem, mi ezt így is így látjuk. És ha például felvetődik valami más európai probléma, ott onnan nem jönnek el. Most gondolok például Katalóniára. Tudtommal a spanyol miniszter nem jelent meg eddig az Európai Parlamentben, és az Európai Parlament is nagyon kezdeményezi. Vagy ami sokkal kirívó példa, Málta. Tudjuk, hogy Máltán nagyon komoly válság van, ott meggyilkolt újságírónő esete, de A panamai iratokból is kiderül, mert korrupció uralkodik, nem jönnek el. Nem tudom. Tehát más a mérce.
Ahogy említette, és ez is elhangzott szintén a vitában más képviselőktől, hogy vannak, akikkel nem foglalkozik az Európai Parlament. Mondjuk Spanyolországot sokkal ritkábban hívják, vagy egyáltalán nem hívják a parlament elé. Nincsenek vizsgálóbizottságok, nincsen vizsgálat Spanyolország ellen, holott a kötelezettségszegési eljárások listáját, ha jól tudom, Spanyolország is szokta vezetni.
A spanyolok és az olaszok, ha jól emlékszem, igen.
Magyarország hol áll itt ezen a listán? Mit lehet mondani?
Ez mindig változik, tehát nem tudom, hogy pontosan hol állunk, de most különbséget kell tenni a, hogy is mondjam, a rutin kötelezettségszegési eljárások és a, mondjuk a fontosabbak között. Tehát a rutin alatt azt értem, hogy van valami jogszabály, amit az illető ország még nem ültetett át. Tehát ezek ilyen formális kötszegek. Kötszeg az elfogadott rövidítése a kötelezettségszegési eljárásnak. Az olaszok, ha jó, és a spanyolok mondjuk úgy, hogy lassan teljesítenek. Amikor utoljára néztem, és ez azt hiszem az év elején volt, vagy tavaly, akkor ilyen 20 kötszeg volt Magyarország ellen. Na most a mai nap, bocsánat, tegnapi nap, tehát csütörtökön indított el a bizottság 3 újabb eljárást, ami már a következő lépés, hogy Luxemburgba viszi ezt a 3 esetet.
Az Európai Bíróság elé.
Bizottság a bíróság elé, igen, Luxemburgba.
Ám vissza még egy kicsit a délelőtti, a csütörtök délelőtti vitára. Milyen jelentőséget kell, vagy lehet tulajdonítani egy-egy ilyen vitának? Mert hogy, ahogy említettem, mindenki elmondta a véleményét, hatással vannak egymásra ilyenkor az elmondott vélemények, illetve a politikusok? Mert elmondta Szijjártó Péter a véleményét, elmondta 2-3 magyar civil a véleményét, és hát elmondták az európai parlamenti képviselők is. Volt, aki úgy, mintha előtte nem szólalt volna föl senki sem.
Igen, hát szerintem ezt inkább közép vagy hosszú távon kell majd vizsgálni. Ami számomra érdekes volt, hogy a holland képviselőnő Sophie in 't Veld azt mondta, hogy igen, a Fidesz feltétlenül ki kell zárni az Európai Néppártból. Na most ezt a liberálisok vezetője, azt hiszem, hogy mindannyiunk által jól ismert Verhofstadt, már hosszabb ideje mondja, tehát legalább 3 vagy 4 éve. Azt hiszem, hogy már lehet ezt mondani, hogy ez már a hivatalos álláspontja a liberális csoportnak, az ALDE-nek. Ez számomra új, hogy most már mindenki azt mondja, hogy... De ez, egyébként ez nagyon érdekes, hogy az egyik csoportból azt mondják a másiknak, hogy zárjátok ki azokat. Na most ez nagyon érdekes, hogy veszik a bátorságot. Én nem tudom, hogy amikor például ugyanez a liberális csoport az ALDE felvette a Mečiar féle szlovák, már elfejtettem milyen mozgalom, mi volt a neve ennek a mozgalom, ami azért nem nevezhető egy liberális pártnak, senki sem említette. És itt van valami, hogy a liberálisok most elindultak egy bizonyos úton, hogy ők mondják meg, hogy mi az európaiság. És akkor ők tudják eldönteni. Ez egy fajta törvényhozás, hogy minden más csoport hogyan viselkedjen. Szerintem ez valamennyire szemtelen.
És hogy látja, lehet objektív jelentést várni a bizottságtól, pontosabban mondjuk így a témafelelőstől, a holland zöld Judit Sargentinitől, aki tulajdonképpen egy konkrét tényállás vagy vélelmezett megfogalmazás után kapta meg a feladatát. Vagyis ő már egy prekoncepció alapján kell, hogy persze, megkezdje igen, a vizsgálódást, de nem ő, legyen bárki, akit témafelelősnek kineveznek, mert hogy megmondják, hogy szerintünk ez a probléma, vizsgáld meg.
Volt egy bizonyos határozat, ami kérte, hogy legyen egy ilyen vizsgálat.
Ezt az Európai Parlament.
Európai Parlament. Már nem emlékszem, melyik plenárisom, de idén. Sargentini, akit én nem ismerek nagyon jól, effektíve azt mondja, hogy ő most megpróbál tárgyilagos lenni. De természetesen a tárgyilagosság bizonyos keretek között zajlik. Volt vele egy vitám az Euronews-ban egyébként, nem a nagyon régen, ez elérhető, ha másod nem a Facebook oldalomon. Nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy Sargentini igazából csak a szokásos mondani valót ismételt, hogy európai értékek be kell tartani, meg kell nézni Magyarországon mi van. De valóban sokak fejében már rég eldőlt, hogy Magyarországon rettenetes állapotok uralkodtak, és hogy nincs médiaszabadság, nincs semmilyen szabadság, hogy a NGO-k azt megpróbálják agyonéheztetni, meg ilyenek, stigmatizálni, azt hiszem ez az egyik szó, amit most divatosan használnak. Tehát, hogy nem alakul ki az, amit a baloldal szeretne látni, egy baloldali világ. Most én azt látom, hogy Magyarországon van egy baloldali világ, csak az nem a többségi. És akkor a baloldal nem tud mit kezdeni. És akkor erre azt mondja, hogy ez populizmus. És akkor azt mondja, bocsánat, az, hogy mi nem a nép akaratból, illetve a nép szuverenitásból indulunk ki, ne zavarja, a vizeket mondják erre effektív, vagy kinéznek az ablakon. Tehát itt van ellentmondás. Én igazából azt látom, hogy 20-25 évvel ezelőtt, tehát a kommunizmus összeomlása után a nyugati baloldal elkezdett magának egy szerepet keresni. Ez valamennyire összeállt az úgynevezett harmadik úttal, ami semmi köze a magyar harmadik úthoz természetesen, és akkor a liberalizmus, ami társadalmi szociális liberalizmus, illetve gazdasági liberalizmus összefonódása effektíve összehozott egy ilyen baloldali, nevezhetjük baloldali elitet, ami megpróbálta az egész társadalmat magáévá tenni. Körülbelül Gyurcsánynak is ez volt a stratégiája. Abszolút nem sikerült. Már csak azért sem, mert a gazdasági megoldásai katasztrofálisak voltak. Nyugaton ez a baloldali áramlat, nevezzük ennek, ez körülbelül a lakosságnak legjobb esetben 20-25%-át tudja magáinak, minek következtében ott van a további 70-75%, akik nem biztos, hogy mindent elutasítanak, de nem érzik úgy, hogy ők részei ennek az elitnek. Tehát ez a csúcs, amit elértek. És most már onnan hova? Nem képesek belátni, hogy egy ilyen elit nem nincs abban a helyzetben, hogy átalakítsa a társadalmat.
Ez lenne az európai baloldali válság jelenkori leképződése?
Én így látom. Hozzátenném, hogy Magyarországon ez az elit nem 20-25%-ot tesz ki, hanem ha sokat mondok 10%-et, de inkább annál valamivel kevesebbet. Hát, hogyha megnézzük a múltban az SZDSZ 100%-ot kapott a választásokon, akkor mindig a 5-10% között volt, és ez nagy része egy fővárosi jelenség. Tehát, hogyha a kisebb helyeket nézzük, ott vannak, de nem ilyen számban.
Visszatérve még kicsit erre az ülésre, tulajdonképpen politikai vélemények hangoztak el, lehet azt mondani, minden oldalról. Viszont ami majd elkészül, az a jelentés, az visszakerül jövő márciusban a bizottság elé.
Később. A bizottság elé, igen. A
és ott már mi nem az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament szakbizottsága elé, ott lesz az első szavazás.
Igen.
Ahol vagy átmegy, vagy nem.
Átmegy.
Viszont utána kerül az Európai Parlament elé, ahol viszont a néppártnak már igencsak van beleszólása, hiszen hogyha a néppártiak nem szavaznak a jelentés elfogadására, akkor tulajdonképpen hanvában holt ez a kezdeményezés.
Hát ez egy érdekes kérdés, veszem, nem tudom, hogy mi lesz jövő szeptemberben. Azt mondanám, hogy még van egy bizonyos folyamat, ami része az egésznek, és ezek a módosítók. Tehát el tudom képzelni, hogy amikor ez a Emberi Jogi Szakbizottság elé kerül ez a jelentés, akkor azt hiszem az első változata kerül a bizottság elé márciusban, aztán van kb. 3-4 hét a módosítók megfogalmazására, beadására, és akkor a bizottság, a szakbizottság szavaz erről, és hát gondolom a baloldalnak nem megfelelő módosítókat kiszavazzák. Erre van rengeteg beszedes. Hozzátenném, hogy ilyen emberi jogi kérdésekben baloldali többség van az Európai Parlamentben. És itt abszolút párt alapon megy az egész. Tehát nem figyelnek arra, hogy mi az, ami közel áll a valósághoz, mi az, ami nem. Biztos emlékeznek a hírhet tavaras jelentésre 3 vagy 4 évvel ezelőtt. Hiába lobbizott akkor a magyar kormány, kérem szépen, ez nem helytálló, az sem, ezt is jó lenne. Nem vetek erről tudomást. Tehát itt a baloldal úgy érzi, hogy szükség van egy nagyon komoly lépésre, és erről szól a hetes cikkely, a híres hírhet hetes cikkely az alapszerződésnek, hogy akkor elindítanak egy folyamatot, minek, ha minden úgy folytatódik, Magyarországtól elveszik a szavazati jogát, illetve más jogokat is. De azt már nem a parlament dönti el, hanem a tanács.
Sokadik szavazás után, sokadik ülés után.
És egy újabb vizsgálat szerintem a tanács, ha valóban a tanács elé kerül, egyáltalán nem biztos, akkor a tanács egy újabb vizsgálatot fog elindítani a saját jogi szolgálata segítségével, hogy valóságban mi a helyzet. És akkor szerintem a tanács azt fogja mondani, hogy felejtsük ezt el.
Na most itt van egy nagy... egyhangú döntése van szükség.
Egyhangú döntése.
Mindenkinek igennel kell szavaznia.
Az három lépcsős, kicsit bonyolult
az egész. Legutolsó.
Igen, de az első lépcső az 4/5. Tehát ha 2-3 ország azt mondja, hogy mégsem, vagy tartózkodnak, akkor nem biztos, hogy létrejön a 4/5. És hogyha kiindulunk a precedensből, és ez a 2000-es osztrák bojkott, az nagyon kínos volt az Európai Unió számára. Amikor az osztrák néppárt összehozta ezt a koalíciót az osztrák szabadságpárttal, és akkor megpróbálták effektíve kiszorítani Ausztriát, nem egészen az Európai Unióból, mondjuk ennek hatására született meg ez a bizonyos hetes cikke.
Illetve a jogállamisági mechanizmus, ez az egész vizsgálat, amit igazán Magyarországon kezdtek, vagy kezdenek tesztelni. A bizottsági ülésen is elhangzott az, hogy a mostani Magyarország elleni eljárás egy teszt, annak vizsgálata, hogy milyen hatást tud gyakorolni az Unió egy olyan tagállamra, amelyben sérülnek a jogállamiság alapelvei. Vagyis a témafelelős is közölte, hogy tulajdonképpen ezt egy próbának szánják.
Hát kísérleti nyúl vagyunk. Tengeri malac, vagy nem tudom, valamilyen kis állatka egyesek szemében. Most én nem akarom ezt az egészen elbagatellizálni, mert ez tényleg egy nagyon nehéz és nagyon komoly kérdés. Erre csak azt mondanám, hogy induljunk ki abból, hogy van egy egységes jogi térség az Európai Unióban, van egy egységes piac, tehát a különféle szerződésbeli kötelezettségeket egyenlő alapon kell elbírálni. Hogyha nincs meg az egységes jogi térség, akkor már komoly problémák merülnek föl. Ha igen, ha nekem ebben igazom, és szerintem igen, akkor minden egyes tagállamot egyenlően kell vizsgálat alá helyezni. És azért tudjuk, hogy nagyon sok tagállamban komoly problémák vannak. Most mondok egy pár példát. Ezt én megvizsgáltam. Én tagja vagyok az Alkotmányügyi Szakbizottságnak, és úgy gondolom, hogy ez része az osztani munkámnak, hogy elég sok országban van egy alkotmánybíróság, és amit mi itthon a kúriának nevezünk, egy legfelsőbb bíróság. Elég sok helyütt effektív egy polgárharc folyik a kettő között. De például Csehországban a legfelsőbb bíróság egyszerűen nem vesz tudomást arról, amit az alkotmánybíróság mond. Na érdekes. Szlovéniában hasonló. Szlovákiában az alkotmánybíróság mondjuk úgy, hogy diszfunkcionális. Működik, de alig-alig. Tehát az elvben 13 alkotmánybírónak kell lennie, most azt hiszem 10 van, mert a kormány és az államfő nem tudnak megállapodni abban, hogy ki legyen. Spanyolországban állítólag nagyon komoly problémák vannak az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság között. Hollandiában nincs alkotmánybíróság egyáltalán. Jogállamiság hogyan működik? És hát azért tudjuk, hogy Németországban is vannak problémák a Karlsruhei Alkotmánybíróságot illetően. Azt mondanám, hogy ha komolyan vesszük ezt az egészet, akkor miért csak Magyarország?
De komolyan vehető, hogy önfogalmazott ez az egész, mert akkor az azt jelenteni, hogy most 27 vagy 28 tagállam ellen kellene, hogy különböző szintű, formájú vizsgálat, illetve igen, különböző jelentés készüljön, azokkal foglalkozzon az Európai Parlament, a Bizottság, az Európai Tanács. Hát ez maga a fizikai lehetetlenség.
Ezt én nem mondanám. Én ezt felvetettem egyébként Timmermans úrnak, a bizottság alelnökének, és erre effektív azt mondta, hogy nincs rá kapacitása. Ez valóban így van. De ha nincs rá kapacitása, akkor igazából mondjuk úgy, hogy szűrőpróba alapján, vagy pontosabban politikai indítatásból találnak egy bizonyos országot, ez esetben Magyarországot. Miért? Mert a sajtó ezt sugallja, és hát ez egy külön probléma, a forráskritika. Most egy ilyen tudományos kifejezést használok, hogy aki nem tud magyarul, az nem ismeri a magyar méri a világ sokféleségét. Tehát csak azt látja, azt olvassa, azt hallja, amit a nyugati újságírók leírnak, és a nyugati újságírók egyértelműen csak a baloldal hangját jelenítik meg. Legjobb esetben, ha az ember olvassa ezeket a cikkeket, akkor a cikk végén van két bekezdés, és Kovács Zoltán, a kormány szóvivő ezt mondta. Semmi. Tehát igazából csak a baloldaliakat, a baloldali nézeteket adja le, minek következtében a nyugati képviselők, a nyugati világ azt látja, amit ezek a média dolgozók mondanak, hogy rettenetes dolgok történnek Magyarországon. Miért mondják, hogy rettenetes? Szenzáció. Itt több példát lehet eladni.
Talán nem lehet a kettős mérce érzet mögött az, hogy egy 2004 utáni tagállamot azért könnyebb mondjuk így tetten érni, hogy nem azt csinálja, mint amit a nyugat-európai államok gondolnak, vagy terveznek, vagy szeretnének, mert egyszerűen mi még mindig egy átalakulásban vagyunk. A kelet-európai vagy közép-európai államok ugye 2004 után kezdték el tulajdonképpen az Európai Uniót, mint olyat működtetni saját területükön, míg Németországban azért ez már egy kicsit régebbi dolog. Nem lehet, hogy pusztán ezért pécizik ki a közép-európai államokat?
Hát ez az egész bővítés kérdését veti föl, hogy mennyire volt sikeres. Már akkoriban is, és egyébként volt, mert korábban kezdődött a felkészületet, más kérdés. És nagyon sokan még akkor is mondták, hogy nem, nincs szükség a bővítésre, nem kell ezeket a nem adott országokat fölvenni. Tényleg gazdaságilag ott van, nem tudom melyik a leggazdagabb, pillanatban a leggazdagabb nyugati ország, ahol a bérek háromszoros a magyar, vagy a négyszeres a román, vagy bulgárnak. Tehát ez egy áthidalhatatlan gazdasági szakadék. Ugyanakkor mondjuk, hogy biztonságpolitikai szempontból mindenképpen fontos, hogy ezek az államok is az európai biztonsági övezethez tartoznak. Nem csak NATO kérdés, hanem egy Európai Uniós kérdés is. Ez nagyon nehéz eldönteni, de van abban valami, hogy igen, mi nagyon hosszú ideig csak új tagállamok voltunk, és nem tudom, hogy meddig új egy tagállam, most már kevésbé, de 2014 mindenképpen. És egy ilyen újonc tagállammal más viselkedést lehet kialkotni, létrehozni, mint mondjuk egy régi tagállammal. Ez a különbség minden bizonnyal megvan, és aztán ott van az egész történelem. Alapvetőleg a 18. század óta, de lehet már korábban is, mi egy ilyen lemaradott része voltunk a nyugatnak, és a nyugat úgy definiálta önmagát, hogy mi vagyunk a civilizált nyugat, és ti ott keletre, keletebbre vagytok a szörös barbárok. Tehát ezt a francia felvilágosodást nagyon világosan kimondta Voltaire, Diderot és az Illuminé, akik az enciklopédiát szerkesztették, 1750 és a francia forradalom között. És ez a értékrendszer, ez az attitűdrendszer, ez nem tűnt fel teljesen. Majdnak is ott van. Mi európaiak vagyunk, de nem úgy, mint ők. Ennek következtében mi valamennyire megkérdőjelezzük az ő európaiságukat. Mert mi mások vagyunk. Tehát én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a mi legnagyobb problémánk az, hogy mi mások vagyunk, de nem vagyunk egzotikusok. Ha valaki egzotikus, akkor mindent meg lehet neki bocsátani. De mi hasonlítunk rájuk, de nem akkor sem vagyok olyanok, mint ők.
Az aréna mai vendége Söfrin György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A beszélgetést visszahallgathatják, vagy megnézhetik az inforadio.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. Most hírek következnek itt az Inforádióban.